Nyár van, hőség, 1992. augusztusa. Franciaország keleti részén a többé nem üzemelő Kohók városában járunk. A kamasz Antoni unokatestvérével unalomból ellop egy kenut, hogy megnézhessék a szemközti part híres nudista strandját. A fiú itt találkozik élete első szerelmével, és itt kezdődik el számára a valódi élet. De milyen élet ez? A 90-es évek társadalmáról szól a Gyermekeik is utánuk című könyv, Nicolas Mathieu műve, ami 2018-ban elnyerte a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Most a regény fordítójával, Király Katalinnal beszélgetünk.
Könyvben utazom.
A szerző 78-as születésű, és nagyon őszinte hangon mutatja be azt ő gyerekkorát tulajdonképpen, vagy kamaszkorát. 92, 94, 1996 és 98, tehát 14 éves korától két évenként. Hogyan derül ki a regényből az, hogy ő tényleg nagyon jól ismeri ezt a világot?
Az emberekből, az alakokból, a helyzetekből nagyon látszik, hogy ebben nagyon sok az önéletrajzi elem. Neki sikerült kitörnie ebből a világból, de ő maga is tudja, Mathieu is tudja, hogy ez tökéletesen véletlen szerencse, vagy tehetség. Tehát a történet arról szól, hogy innen nincs kitörés, nincs kiút. Ezért is a Gyermekeik is utánuk a címe.
Mert hogy a gyerekek utánozzák kényszerűségből a szüleik életét, pontosan ugyanabban a helyzetben járnak körbe?
Igen, de hát az egész egy bibliai idézettel indul, egy Sirák könyvéből vett idézetből, azért ilyen furcsa a magyar szórend. Ezt idézhetem, ezt a négy sor?
Hogyne.
Ez a könyv mottója. És voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna, épp így gyermekeik is utánuk. Tehát ezért ismétlődik minden, és nincs kiút.
Hogyha a regény legelejére gondolunk, 1992-ben, amikor 14 évesek a főhősök, egy kamasz szemszögéből milyen ez a korszak, mit mutat, mert ugye az ember óhatatlanul összeveszi a magyar viszonyokkal, vagy legalábbis nekem eszembe jutott.
Ugyanez volt. Ez volt az első, hogy mintha Kazinc Barcikát és Ózdot olvasnám. Ahol megvolt ugyanez a komoly nehézipar, ott normálisabb fizetett melósok éltek, és ahogy ennek vége lett, ugyanilyen semmivé válnak, mert nincs miből megélni, és elmúlik az önbecsülésük is éppen attól, mert rákényszerülnek az alkalmi munkákra, nyilván, hogy az alkoholnak ebben óriási szerepe van, az is, az ivás is sokkal erősebbé válik, tehát eltűnik az életük. De a regényben egyébként az a fantasztikus, hogy a Mathieu leírásában a gazdagabb réteg az ugyanilyen semmivé váló réteg, hiszen megvan ugyan a társadalomban számukra előírt könnyebb út, de ugyanolyan kiszolgáltatottá, ugyanolyan valamilyen arctalan hatalomnak, arctalan dolognak lesznek kiszolgáltatottjai, és az, hogy befussák a saját életpályájukat, ugyanolyan semmik, mint a melósok gyerekei, vagy ugyanígy az arabok. Az arab vendégmunkások, akik egy jobb élet reményében oda mennek, és egy darabig jól tudnak élni, de már a gyerekeik, azok fölfogják azt, hogy nincs kiút. És azt is mondja Asin, a regénynek a másik fiatal hőse, Antoni ellenlábasa, hogy az, hogy egyáltalán megpróbáljanak kitörni, már az is kollaborációnak tűnik. Tehát, hogy nem is hajlandók arra, hogy megpróbáljanak egy jobb életet.
Ugye a szülők generációjában föl sem merül, hogy lennének kitörési pontok, a fiúk megérzékelik, hogy nekik sincs más útjuk.
Igen, mondjuk a szülőknél az bonyolítja kicsit a helyzetet, hogy de Franciaország ez mégis, és nem Magyarország. Ott kint erős és kemény szakszervezet működött. A munkás szakszervezetek egész más módon viselkedtek, mint ahogyan a magyar szakszervezetek. De ezeknek a szakszervezeteknek is egyszerűen elmúlik a dicsősége, a kora. Van Franciaországban, és nem csak Franciaországban, Nyugat-Európában mindenhol volt egy nagyon fontos három évtized. Az 1945-75 közötti három évtized, ami mindenhol Nyugat-Európában hatalmas felvirágzást és ipari fellendülést hozott. Ezt Franciaországban a dicsőséges 30-nak nevezik. És ezek az emberek akkor a dicsőséges 30 idején tudták, hogy van képviseletük a városi tanácsban, beleszólhatnak a kisebb közösség, illetve akár az ország sorsába is, és mindez elmúlik. Tehát értelmetlenné és lehetetlenné válik.
Hogyan érzékelik mindezt, mert ugye felnőttekről beszélünk, de mondjuk a 14 éves kamaszok. Szóval, hogy az ő szintjükön ezek a különbözőségek, a társadalmi különbözőségek összemosódnak, vagy éles határok vannak?
Éles határok vannak, egyáltalán nem válik tudatossá, hogy nagyjából ugyanabban a cipőben járnak. Itt nagyon meghatározó a pénz, vagy egy jobb holmi, amit visel, vagy például az, hogy micsoda óriási házban lehet házi bulit tartani, hogyha valakinek gazdagok a szülei, mennyiféle ital van. Tehát itt ez igazából nem tudatosodik benne, és ez a bizonyos társadalmi korlát végig megmarad. Nyilván a kamaszok, a 14 éves, Matthew-nak az egyik fő problémája a viszonzatlan szerelem. Ő beleszeret egy messze fölötte álló lányba, akivel ez az egész kapcsolat esélytelen. Hiába fordul elő mind a négy részben, és hiába ez élete szerelme, ez nem válhat egy viszonzott és igazi szerelemmé. Mert egészen más a társadalmi útjuk. Más világban vannak következetesen és örökre bezárva.
Egyértelműen mondhatjuk, hogy a szerző Matthew, ő Anthony a regényben?
Ezt azért nem mondanám, mert Matthewről azt lehet tudni, hogy bár a szülei nagyon hasonló módon éltek, mint itt az Anthony szülei, az édesanyja könyvelő volt egy nagy vállalatnál, ahol az édesapja elektrotechnikus, egy ilyen nagy gyárban. Amikor az bezárt, akkor ők is ugyanígy átmentek ezeken a lépcsőkön. De Matthew azonnal tudta, hogy írni akar. És nagyon megdolgozott érte. 14 éves kora óta tudta, hogy írni akar, és hogy ez egyfajta kitörés. Ez nincs meg. Ezekben a gyerekekben, akikről szó van, ez a fajta kitörési vágy, ez nincs meg. Még akiben meg lenne, az az arab fiú Asin, aki egyet tud, hogy nagyon gazdag akar lenni. De hiába értelmes, hiába lát át dolgokon, mégis átverik, és őt is arra predesztinálja a sors, hogy innen ne lehessen kifutni. Főleg azért nem, mert ő a kábítószerkereskedelemben látja a kiutat.
Még ebben a kezdeti időszakban szinte mindenki füvet szív, vagy a bulikon, az alkohol, az, ami a legnagyobb vonzerő, meg persze a lányok a fiúk számára, de hogy csak a szerencse mentheti meg őket, hogy mondjuk ne börtönben töltsék az életük hátralévő részét, nem? Tehát, hogy úgy sodródnak, és annyira döbbenetes ezt látni, hogy semmiféle tudatosság nincs bennük.
Igen, és az Anthony életében is megvannak azok a pillanatok, amikor simán börtönbe kerülhetne, nem csak az arab fiúk, de ezek a francia, lerobbant világban élő kölyköknek is abszolút benne van a pakliban a börtön. Szerencséje van, ő ezt megúszta, Anthony, már most a főhős. Anthony számára például a katonasság jelentené a kiutat, ami valamilyen továbblépési lehetőség, de hát ott pedig egy szerencsétlenség miatt rögtön a tanuló időkben a lába eltörik, és félrekezelik, tehát nem lehet katona, sem leszerelik. Tehát ezt a kicsit kínálkozó kiutat sem engedi az írónak ez a szinte hiperrealista igazságérzete. Az ember vágyna rá, mert ugye szurkol a főszereplőnek, hogy jusson valahová, de az nem ez a regény lenne.
Éppen azon gondolkodtam, amíg olvastam, hogy úgy vágyna az ember valami kis apró szépségre. Ugye nagyon nyers a szöveg. Ahogyan ők kommunikálnak egymással ezek a fiatalok, ahogyan mondja, hogy Anthony szerelmes ebbe a lányba, de hát inkább a testiség az, amit fontos. Holott tudjuk, hogy ott van, hát tudjuk, hogy milyen egy kamasz szerelem, de azért itt az erőszaknak és ennek a nyerseségnek nagy szerepe van.
Így van, nagyon-nagyon erős. Akár a szerelemről van szó, akár a szexualitásról, az nagyon erős itt. Akár a határok és korlátok felfedezéséről, vagy az unalomról, ez mindig benne van. Egyébként, mint kiderült, ezt a regényt, ami a második regénye a szerzőnek, eredetileg kriminek szánta, és menet közben, ahogyan írta, a krimi szál az eltűnt belőle, mert annyira ragaszkodott ehhez a hiperrealista ábrázoláshoz. És így alakult ezé a furcsa fejlődés regényé. Idézőjelben mondom a fejlődés regényt, mert annyira nem fejlődés. Épp az, hogy egy nem fejlődés regénye, hogy nincs, nem lehet fejlődni. És így lesz hiteles.
ezek alatt az évek alatt, mert két évenként látjuk akkor ezeket a hősöket, mint hogyha csak nőnének, felnőtté válnak valahogy, vagy felnőttesebbé, de nem lesznek bölcsebbek, vagy nem lesznek okosabbak.
Nem, és már csak azért sem, mert az, ami az előző korosztályt, generációt meghatározta, a szakszervezeti mozgalom, a munkás öntudat, az erre az időszakra, a 90-es évek derekára nevetségessé vált, és meghaladottá. Tehát nincs semmilyen értéke, értelme annak, hogy ők munkások vagy dolgoznak. Az egész inkább túlhaladott nevetségessével, mások az értékek. És az derül ki végig, hogy mindenhol azok, akik ebből a generációból megúszták a börtönt, vagy a teljes lecsúszást, azoknak végül is valamilyen kiút kínálkozik, az mindig valamilyen lány, nő, tehát párkapcsolat. Amiből aztán 25 éves korukra kiégett elmúlt szerelmek lesznek, még akkor is, hogyha együtt maradnak, vagy gyerekük van.
Akkor az még inkább növeli a terheiket, vagy az esélyét annak, hogy még kilátást adnak, érezzék az életüket.
Még erősebben érzik át azt, hogy ismétlik a szüleik életét. Hogy az, hogy a nők, akik valaha vidámak voltak, és bulizósak, és társaságkedvelők, azok abban a pillanatban, hogy megjelenik a gyerek, pontosan olyanná válnak, mint a szüleik. Nagyon erősen benne van ennek a kritikája, hogy riasztja az egész, hogy mindenki olyanná válik, hogy az asszonyok folytatják azt a sort, amiből ugyanaz lesz, mint a szüleik élete.
Megismerjük Antoni anyját, aki számomra egy érdekes karakter egyébként, tehát az apja és Asin apja is nagyon tipikus figura. Az ember várná, hogy majd ők valahogy utat mutatnak, valamit tudnak tanítani, de hát teljesen reménytelen, ahogyan bemutatja a szerző őket.
A Patrick, az Antoni apja, az ő élete az egy tűpontos rajza ennek a lecsúszásnak, hogy az, ami kezdetben ilyen baráti és kellemes iszogatás, de már az is alkoholizmus, abból hogy válik egy ilyen minden eluraló és abbahagyhatatlan kényszer, mert nincs semmi más, csak ez van. Az állását elveszti ezzel, hogy amikor az alkoholról megpróbál Patrick az apa lemondani egy rövid időre, az azt jelenti, hogy rá kell ébrednie, mennyire egyedül van. Valódi barátai nincsenek, kocsmai haverok vannak, akikkel a közös ital köt össze, és igazából ő egyáltalán nem az a társaság közepe, akinek képzelte magát, hanem egy abszolút szélre csúszott, a partvonalra csúszott ember. Asin apja, az arab, ő egészen más, Guali úr, mintha nem is lenne keresztneve, ő Guali úr, ő Marokkóból jött át a gyáripar virágzása idején azért, hogy jobb életet teremtsen magának és a családjának, és idővel visszamehessen Marokkóba, építve egy kis házat, meg a francia nyugdíjával. De neki is ki kell, hogy derüljön, bár nagyon jó munkásnak tartják, de hogy a szamárvétlán ő soha nem juthat előre. 20 év múlva is ugyanolyan gyanús, és ugyanolyan idegennek számít, mint régen. És igen, a franciák lecsúszásával nagyon erősen szárba szökik ez a sovinizmus, az idegen gyűlölet, hogy azért nincs munka, mert itt vannak ezek az arabok is, holott az arabok azért jöttek, mert akkor volt munka. És ez a gyűlölet, ez nagyon erős, és az egymástól való teljes elkülönülés nagyon benne van. Pedig a két apa az ugyanabban a gyárban dolgozott, és még ismerték is egymást, meg még értékelték is egymást, mint jó munkásokat. Ez egy nehéz világ. Az anya az valóban nagyon érdekes nő. Azt hiszem, hogy az erőszakosságával ő próbálna talán valamit tenni azért, hogy ez a család ne essen szét, és valami működjön, de teljesen tehetetlen ebben a dologban.
Valami látszatot megőrizni, nem?
Tulajdonképpen a látszat a legfontosabb, hogy ne higgyék róluk azt, hogy ők valóban lecsúsztak. És minden kísérlet végül is csődöt mond. A lányok, nekem a lányok lennének az érdekes téma. Én azt hiszem, hogy Matthew remekül ábrázolja a kamaszfiúkat, és nagyon jól ábrázolja ezt a felnőtt korosztályt is, de azokat is, akik csak rövid, pici pillanatokra jelennek meg. Nagyon élesen és jól látja őket. Én szerintem a lányokkal bajban van. A lányok nem az igaziak, nem annyira húsvérhősök. Nekem a lányok kicsit kevesek voltak. De ahogy leírja azt is, hogy melyiknek milyen sorsa van, ugye a főszereplő szerelme az te, akkor van annak egy Clem nevű barátnője, és van egy közülük kiugró Vanessa nevű lány, ezek mind azért tudnak valamennyire látszólag kiugrani a világból, mert tanulnak. Sikerül valahogyan tovább jutni. Legalábbis egy időre úgy néz ki, hogy ez segít valamit. De aztán ugyanúgy állnak bele a mókuskerékben, mint a többi. Csak azt hiszem, hogy a lányok ábrázolása valahogy, mintha megmaradt volna ez a kamaszkori bánata a kielégületlen szerelemmel. És ezért, mintha nem igazán látná a lányokat egész embernek. De ez sem hiba, hanem ez egy sajátossága a regénynek. Én egyébként nagyon jónak tartom. Eléggé megoszlanak a vélemények. Van, aki kitűnőnek tartja, van, aki kicsit finnyog tőle, de szerintem olvastatni nagyon olvashatja magát, és nagyon jók ezek a rövid vágások. Olyan abszolút filmszerű az egész. Tehát megjelenik az ember szeme előtt az, ahogyan ezek a dolgok történnek. És amikor azt mondjuk, hogy hát mit tudom, két évente, az a két évente időszak, ami az egy-egy fejezet, a négy fejezet, az mindig csak egy vagy két nap. Nem több. Ez a július 14-e környéke, mindig az, ugye a francia nemzeti ünnep, tűzijáték a völgyben, és e köré csoportosítja, sűríti azokat az eseményeket, amik akkor történtek. És szerintem ez igen jól sikerült neki. Nagyon jól szerkesztett, és fantasztikus a stílusa az írónak. Mert egyrészt van ez a szleng, amiben a gyerekek beszélnek, ez a 90-es évek ifjúsági szlengje. Másrészt vannak ezek a mindenféle leíró részek, soha nem sok, de azok meg olyanok, hogy valamilyen szabálytalan mindig beleszél. Valami, ami kirántja az embert abból, hogy ez most nagyon szép, de gyönyörűen megfogalmazta, hó, és akkor a végén jön valamilyen csattanú, ami borzasztóan nem idik oda, nagyon érdes, nagyon karcos. Ez kihívás volt, és nagyon nagyra értékeltem.
Említette a beszélgetés elején, hogy Antoni ellenlábasa Ászin. Ez az ő kettejük kapcsolata is milyen furcsa, és hát ebben a motornak nagy szerepe van.
Ez a motor egy kicsit olyan, mint a most ez olyan buta hasonlata. Csehovnál az a pisztoly, aminek ott kell lennie, ha ott van, akkor elsül. Itt ez a motor egy ilyen visszatérő motívum, és olyan sok mindent jelent. A két fiú közötti kapcsolat, is döntő eleme, de amúgy pedig Antoni számára a motor az maga a szabadság. Tökéletesen motorozik, egészen kicsikorától kezdve, és a motor egy másik élet, ahol a sebesség, a száguldás, a motor hangja, az illata, ez mind egy rövid átmeneti szabadság illúziót hoz. Másrészt meg Ászinnal az első részben ott Antoni kilopja az apjának a már régen nem használt motorját a garázsból, amit aztán Ászin elemel tőle, és később fel is gyújtja. És innen kezdődik mind a két családnak a romlás, az természetesen nem a motortól van, de a motor lesz az a katalizátor, ami ezt a romlást mind a két családba behozza, és a két fiú egymáshoz való viszonyát, ezt az antagonisztikus ellentétet, ezt mint katalizátor és mint állandóan visszatérő motivum és eszköz ezt visszahozza. Egészen addig, hogy a végén Antoni lopja el Ászin motorját, és abszolút lógva marad az a rész, hogy az visszakerül, nem kerül, mi történik vele, hogyan tovább. De addigra ennek már nincs is jelentősége.
Még egy dolog eszembe jutott, a zene. És ugye ami az olvasóval, hasonlókorú olvasóval, meg aztán végképp összeköti a szerzőt és a regényt, hogy 90-es évekbeli zeneszámok tulajdonképpen így rámutatnak bizonyos rétegekre, embertípusokra.
Igen, igen, és az, hogy mindegyik résznek, mind a négy résznek egy-egy zeneszámot címe, az első éppen a Nirvana száma, ami nagyon meghatározó, aztán a 94-ben a You Could Be Mine, az a Guns N' Roses szám. A 96-os az egy La Fièvre című francia dal, egy Julien Doré nevű számunkra nem nagyon ismert énekesnek a dal, és az utolsó az egyébként egy régebbi, egy 1978-as Gloria Gaynor szám, az Túl fogom élni,
igen.
Túl kell élnem. Ezeknek minden olvastam a dalszövegét is, és hát nagyon-nagyon jellemzők arra a részre, aminek a színévé válnak. Mathieu írt egy nagyon-nagyon jó részt, egy rövid írás, ami arról szól, hogy miért írta ezt a regényt. Abban éppen a zene az nem annyira van benne, de ebből még idéznék valamit. kezdetnek megpróbálkozhatunk egy erőfeltevéssel, egy regény mindig a sebek keresztútjáról szól. Én hármat látok itt, mondhatni a magaméit. Először is a kamaszkor. Én voltam az a végzős kölyök, aki a suli legszebb csajával akar járni, és a maga jussára vágyik a tortából. Aztán a legszebb csaj hallani sem akar róla, a világ átláthatatlan, az idő múlik, és minden egyre rosszabb. Jönnek nyarak, flörtök, a serkenő szőrzet, a mutáló hang. Ez lesz az életben a legszebb, egyben a legkegyetlenebb is. Egy történetben megpróbálom szavakba önteni mindezt, a sérüléseket, amelyekkel minden elkezdődik. A másik seb az, amelyet a társadalom a különbségek okoznak. Kiskoromban azzal a hazugsággal etettek, hogy a világ úgy, ahogy van igazságos, átlátható, csak akarni kell. Csak hogy egy napon talán a könyveknek hála a fátyol lehúlt, és elkezdtem felfogni a világot. A különbségek, az örökségek és a másság tanulsága, a helyek és a szamárléprák valósága lesz az én üzemanyagom. Végül itt van az indulás. Olyan világba születtem, ahonnan mindenáron menekülni akartam. A vásári mulatságok és a pikon, Johnny Hallyday és a családi házak, a kiskeresetűek és a melótól kizsigereltek, a 25 évesen megfakult szerelmek világától. Én már soha többé nem tartozom ebbe a világba, nekem sikerült. És mégsem tudok másról beszélni, csak erről. Ezért írtam meg ezt a regényt, hiszen én vállaltam ezt az önkéntes árvaságot. Én szerintem ez nagyon szépen összefoglalja az egészet.
Király Katalin fordítóval beszélgettünk Nicolas Mathieu Gyermekeik és utánuk című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.